úgy néz ki, hogy egy pár projektre keresünk embereket. Ez lenne a következő lépés, hogy találjunk nagyon jó, tehetséges iOS Android fejlesztőket.
A tech világa belülről. Ez a Life Fintech, az EPAM podcast csatornája, ahol betekinthetsz egy globális IT-vállalat életébe. Kertelés nélkül beszélgetünk karrierutakról, technológiákról és szakmai lehetőségekről. Kárpáti Judit vagyok. Sziasztok! Ezúttal a budapesti stúdióból jelentkezünk, és a vendégem ezen a héten Németh Csaba, az EPAM mobilfejlesztési üzletágának a vezetője. Szia Csaba, üdvözöllek itt a stúdióban!
Sziasztok!
Kérlek, hogy meséld el azt, hogy milyen út vezetett az EPAM-ig, eddig a szerepkörig. Honnan volt ez az indítatás egyáltalán, hogy fejlesztő legyél, hogy aztán mobilos fejlesztő legyél?
Az én karrierutam eléggé sajátságos. Én közgazdász vagyok alapból, és egy 10 évvel ezelőtt én még a bankszektorban dolgoztam, amikor egy szoftvert fejlesztettünk egy szoftverfejlesztő céggel, és én akkor én nem tudtam, de tulajdonképpen egy ilyen product owner szerepet töltöttem be, azóta már ezt tudom, mit jelent, aki azért felel, hogy a programozóknak elmondja, hogy mik a szükséges kritériuma ennek a szoftvernek, és ennek a folyamatnak során hallottam olyan kifejezéseket a fejlesztőktől, amik nagyon érdekeltek, de nem nagyon értettem őket, és ez mindig zavart, és emiatt elvégeztem egy tanfolyamot tulajdonképpen. Én akkor úgy döntöttem, hogy Android fejlesztő tanfolyamot végzek el, úgyhogy én egy ilyen fél éves tanfolyamot tanultam meg a mobilfejlesztést.
És ezt mint banki szakember.
Igen. És eközben a tanfolyam közben végülis beleszerettem, nyugodtan mondhatom, hogy egyre jobban és jobban kedveltem, majd utána egy barátommal közösen egy ilyen kisebb megbízást kaptunk, teljesen véletlenül, ahol egy kis éles programozásba is belekóstoltam, majd szembe jött velem egy hirdetés az EPAM-tól, hogy keresnek Android fejlesztőket. Jelentkeztem, és akkor a saját magam legnagyobb elképedésére felvettek, és én így kerültem az EPAM-ba, többen magammal akkor, 10 évvel ezelőtt, és onnan kezdtem a karrieremet építeni. Nagyon-nagyon sok változatos projekten vettem részt, és mentem előrébb a karrieremben. Senior fejlesztő lettem majd később lead fejlesztő. Menet közben én ezt nagyon szeretem megemlíteni, mert sikerült belekóstolom embedded fejlesztésbe is, egy Go nyelvben, egy éven keresztül, szintén az EPAM-ban, egy nagy cégnél, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó tapasztalat volt számomra, hogy egy kicsit kimentem a mobilból. Egyrészt azért is, mert azért rájöttem a vége felé, hogy nekem mégis inkább mobil a kedvencem, de ez alatt rengeteg dolgot tanultam, és ezután egy olyan 3 évvel ezelőtt lettem a mobil részlegnek a vezetője. Először egy kis csoportvezető voltam, aztán utána vettem át teljes mértékben az irányítását a mobil részlegnek.
Miért éppen a mobil?
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Én magam, ez sok embernél szerintem ez egy ilyen beállítódás kérdése. Én magam is azért választottam ezt, mert egy kézzelfogható dolgot építhetünk, annak ellenére, hogy szoftvert készítünk. Ugye nagyon sok szoftverfejlesztő csak kódot lát és kódot ír. Egy mobil eszköz esetén ez természetesen egy kézzelfogható eredményt szül viszonylag gyorsan, és nekem ez tetszett a legjobban.
Mi annak a feltétele, hogy valaki erre a területre kerüljön? Milyen tudás, milyen készségek, milyen egyéb ismeretek szükségesek? Mi az, aminek te a birtokában vagy ahhoz, hogy ide jutottál, és ezzel foglalkozhatsz?
Hát több út vezethet ide. Mindenképpen kell ugye valamilyen programozási nyelvet megtanulni, tehát kódolni megtanulni. Ez lehet akár, hogy valaki teljesen más, úgymond üzletágból kerül ide, tehát mondjuk backend fejlesztést, vagy web frontend fejlesztést csinál, de először meg kell tanulni valamilyen keretek között egy programozási nyelvnek a használatát, és hát ezen kívül még millió más dolgot tulajdonképpen, de a kezdetnek ez az első lépés. Majd utána tulajdonképpen szerencséje kell, hogy legyen, hogy éppen vagy az EPAM, vagy egy hasonló jó cég, amit kevés van természetesen, keres kezdőfejlesztőket, és akkor be tud jutni a kezdőfejlesztő szintre, és ez egy nagyon jó iskolának tud bizonyulni egy ilyen nagy cég, mint az EPAM. Vagy a másik út természetesen az, hogy ezt a kezdőfejlesztői lépést más cégeknél járja végig valaki, és hozzánk már mint medior level fejlesztő, vagy senior, vagy akár lead fejlesztőként lép be.
Hogyan fest az EPAM-nak a mobil részlege? Milyen a részlegek vannak? Mi a felépítés?
26-an vagyunk. Ennek egy harmada iOS fejlesztő, 9 fő, 16 ember Android fejlesztő, és egy srác van nálunk, aki React Native cross-platform fejlesztő. Erről is majd külön beszéltünk, az Android meg az iOS mellett van egy ilyen iparág is tulajdonképpen.
Csaba, mi az, amiben ez a két rendszer, ennek a két rendszernek a fejlesztése különbözik, és mi az, amiben hasonlít? Legyen előbb az első rész, és tárgyaljuk előbb azt, hogy miben különbözik ez, hiszen mobiltelefon, ugyanaz a mechanizmus, ugyanaz a használat, ugyanazok a felhasználók gyakorlatilag, akkor mi a különbség?
Igen, köszönöm. Hát ez az egyik legsarkalatosabb kérdés a mobilfejlesztés területén. Többek között akkor is, amikor eldönti az ember, hogy melyiket választja. És a két tábor eléggé élesen elválik egymástól. Már-már hitbeli kérdést csinálnak ebből az egyik és a másik oldal. Ennek az első alapja az egész rendszer kialakulása. Az Apple vezette be és volt az úttörője a mobil piacnak és a mobil eszközöknek, és azóta is ő diktálja ennek a fejlődését és tempóját. Ezután, és ezzel versenyez az a Google folyamatosan az év, most már lassan több mint egy évtizede, és akik iOS oldalt választják, ők azért szeretik ezt a rendszert nagyon, többek között az eredetisége miatt, a zártsága miatt, mert ez a rendszer kezdetétől fogva egy ilyen zárt fejlesztési environmentben, bocsánat, a kifejezésért zajlik, amit mind az Apple ad. Ez jelenti azt, hogy konkrétan egy Macintos gép kell ahhoz, hogy egy iPhone-ra fejleszünk. Na most ez hadd ne mondjam, hogy 10 évvel ezelőtt is elég komoly gondot jelentett, hiszen ezek a termékek elég borsos árúak. De ennek van egy jó oldala is. A borsos ár mellé be kell ismerni, hogy sokszor nagyon-nagyon jó minőség kapcsolódik, és a jó minőség nagyon sokszor nagyon sok innovációval együtt jár, és az iOS platform kedvelői ezek a tipikus early birdök, akik nagyon-nagyon szeretnek minél előbb és minél jobb technológiákat dolgozni, használni. Szóval ez az egyik fő, egyáltalán nem szoftver specifikus különbség a kettő között, az innováció. A Google a másik oldalról pedig azt a réteget ragadta meg, akik pedig a szabadságot szeretik jobban. Ez egy nyitottabb rendszer, az Android millióféle eszközzel a piacon, már rögtön az elejétől fogva, rengeteg gyártó kezdett el különböző termékeket gyártani, és indultak el különböző utakon, és annak a tábornak a rajongói, azok pedig ezt kedvelik jobban. Tulajdonképpen, ahogy mondtad, mind a kettő mobiltelefon, de rengeteg különbséget lehet felfedezni a fejlesztés során is, ugye természetesen programozási nyelvben, de ha az ember a történelmét is végignézi ennek az egész fejlődésnek, akkor láthatja, hogy fej-fej mellett haladt a kettő, mondjuk inkább így, és ezt ott lehet a legjobban megragadni, hogy mind a kettő elkezdett egy programozási nyelvvel, az a Apple-nél ugye az Objective-C-vel, és egy jó pár évvel átváltottak egy saját építésű Swift nevű nyelvre, ami mostanra már iparági standard, mindenki ezt használja, és hogy nem, az Android oldalon Java-val kezdték, és körülbelül ugyanakkor, amikor az Apple átárt a Swift nyelvre, a Google megvásárolt egy Kotlin nevű nyelvet, és az lett a hivatalos nyelve, ami szintén hasonlóan fejlett, és nagyon sokban hasonlít a Swift nyelvhez. És egy millió-millió ilyen hasonlóságot tudnék a két rendszer fejlődésében mutatni, vagy mondani példának, de a végeredmény azért csak az, hogy mind a kettő egy mobil eszköz, és ebben viszont nagyon eltér az összes többi más programozási területtől, mert egy mobil eszköz egy külön kis számítógép, gyorsulásmérővel, fényképezőgéppel, szenzorokkal, amit semmilyen más programozónak nem kell, és nem is tud használni, és a karrierje során akármilyen projekten ezeknek a lehetőséget kiaknázni. Szóval nagyjából ennyi, így foglalna össze ezt a két platformot.
Ezek voltak a hasonlóságok, de közben különbözőségeket is említettél. Igen. Van-e még olyan, amiben nagyon különbözik ezek két dolog, és eklatáns, és mindenképpen érdemes elmondani, akár fejlesztésben? Térjünk át akkor arra, hogy a fejlesztés tekintetében, tehát a fejlesztőknek miben áll ez a különbözőség? Mi az, amiben mondjuk egy iOS-es jobb, vagy egy androidos, vagy van egyáltalán ilyen? Egyáltalán miben különbözik ennek, aki mobilos fejlesztő akar lenni? Az hogyan indul el? Mi ebben a menet? Mi ebben az út? Alapvetően mind a két fejlesztő mobilfejlesztő, és akkor ez elválik valahol, és specializálódik, vagy pedig így indul alapvetően ez a vágy, hogy ő nem szeretne androidos lenni, csak is iOS-es, vagy éppen fordítva?
Van ilyen is, olyan is, amikor valaki már kezdetteknél fogva nagyon pontosan tudja, és nem szeretne ez vagy az lenni, hanem elkezdi ezzel vagy azzal. De a gyakorlat és az én tapasztalatom azt mutatja, hogy az élet hozza általában ezt vagy azt a platformot. Mondok egy példát, valaki mondjuk már eleve programozóként dolgozik valahol, akkor megkérik, hogy most egy új projekt, vagy egy akármilyen új stream elindul, akkor ott Androidra kellene írni egy programot, meg tudnád-e tanulni egy pár hónap alatt, és elkezdeni ezt a fejlesztést, és így lesz valaki akarva akaratlan mondjuk Android fejlesztő, de a legtöbbször az van, hogy körbenéznek, hogy milyen irányba induljanak el, és akkor ha megtehetik ezt az akadályt átlépni, hogy egy Macintost beszereznek, akkor esetleg választják az iOS fejlesztést. Ha pedig eleve nem tetszik nekik az Apple-nek a úgymond gazdasági hozzáállása, akkor szándékosan választják az Android fejlesztést. Nem úgy kezdi senki a programozást, hogy ő most mobilfejlesztő lesz, hanem mindig leteszi a voksot valamelyik mellé. Az bizonyos szinten megtanulja, és utána esetleg áttér, ha nem jön be neki, tehát olyat már láttam, hogy ez előfordul. De azért a 90%-uk az eseteknek az marad, ahogy elkezdte, érdekes módon.
Milyen típusú projektek vannak? Én kvázi laikusként gondolom azt, hogy mondjuk van egy ügyfél, és ő szeretne egyszerűen mobilra fejleszteni, ami azt jelenti, hogy le kell fejleszteni mind a két rendszerre. Vagy van olyan, hogy valaki csak az egyikre szeretne fejleszteni? Milyen típusú projektek ezek?
Nagyon-nagyon változatos. Ezt azért is tudom mondani, mert az 10 évem alatt rengeteg projekten vettem részt, és volt ilyen is, olyan is. Az általános azt gondolnánk, hogy mind a két platformra minél több usert el akarnak érni. Bocsánat, megint angol kifejezés, ez sajnos rám ragadt így az évek alatt. De ha egy olyan vállalatba gondolkodunk, aki mondjuk csak az Egyesült Államokba tevékenykedik, akkor előfordulhat, hogy ő csak az iOS szoftvert fejleszteti le, mert az Egyesült Államokban az a túlnyomó többsége az eszközöknek a felhasználók között. Szóval ez attól is függ, hogy egy-egy vállalat a világ melyik területén akarja a usereket elérni. Úgyhogy ez így is és úgy is előfordulhat.
Milyen utak vannak ezen a területen nálatok? Hogyan kerül valaki a céghez, milyen úton indul, mondjuk juniorból, hogyan válik aztán medior, és hogyan lesz még magasabb szint? Mik ezek az utak egyáltalán? Milyen átjárások vannak, milyen lehetőségek? Hiszen az EPAM híres arról, hogyha mondjuk akár mobilfejlesztőként kezded, akkor is lehet belőled bármi, vagy ha bármi vagy, lehet belőled mobilos.
Ez így van. Tulajdonképpen az első belépési pont, ahogy említettem, bármilyen programozási nyelvben valaki megfelelően tudja teljesíteni a technikai interjú feltételeit, és úgy döntünk, hogy őt belőjünk egy olyan szintre, amit éppen keresünk, akkor belép hozzánk és elkezd dolgozni. Legtöbbször ugye rákerül egyből egy projektre, és ott a kollégáival végzi azt a tevékenységet. Most ezt, mivel mi ilyen nagy vállalatoknak dolgozunk, természetesen itt ezt nem úgy kell elképzelni, hogy én most egy hét múlva meggondolom magam, akkor én most már nem mobilos leszek, hanem backend fejlesztő, és vice versa, hanem úgy kell elképzelni, hogy bizonyos idő elteltével, ez azért egy másfél-két év, amikor az ember úgy gondolja, hogy mégse ez az, amit én szerettem volna csinálni, akkor elkezd tréningeken részt venni, rengeteg tréning van az EPAM-ba mindenféle programozási területre, és ezeket elkezdi elsajátítani. Hogyha én azt mondhatom, hogy a gyakorlat azt mutatja, hogy ha ebben úgymond autodidakta módon egy szintre azért el kell jutni, hogy ekkor lehet fordulni a vezetőjének, az emberhez, hogy ő szeretne egy mentort kérni, vagy egy segítséget kérni, hogy az ő tudása megfelelő-e, vagy miben kell esetleg még tovább fejlődni, hogy ő áttérjen egy másik területre, és ezáltal akkor ennek a illetőnek a tudását fölmérik, és ha ez megfelelő, vagy még hiányoznak különböző elemek, akkor ezt egy visszajelzésbe ugye megkapja, és teljesíti, kitölti ezeket a hiányosságokat, és még egyszer megpróbálja, hogy át tud-e térni másik területre. Itt azért azt el kell mondanom, hogy itt természetesen szükséges, hogy egy másik projekten szükség legyen erre a készségre, amit ő szeretne elsajátítani, vagy már el is sajátított, és át szeretne térni. És ha ez mind adott, akkor ez megtörténik. Azért azt hozzáteszem, hogy tehát ez megtörténhet az EPAM-ban, van is rá példa, van kollégánk, aki most jelenleg is nálunk dolgozó mobilfejlesztő, aki backend oldalról tért át hozzánk, és van backend oldalon is akkor, aki mobilról tért át másik fejlesztésre, de mégsem azt mondanám, hogy ez a túlnyomó többsége a dolgoknak. Általában ezt a programozási szintlépéseket majd mindenki megcsinálja, hogy ha juniorként kezdte, akkor medior level, aztán senior level, aztán lead, és onnantól mondhatni azt, hogy nagyon-nagyon sokféle irányba elindulhat a karrierjével, eldöntheti, hogy ő maradni szeretne tovább a nagyon közeli kódolás technológia irányában, és akkor annak többféle ágazata van. Advanced Software Engineer-nek hívjuk azt, aki még a kódolás szinten is nagyon jó, és más egyéb területeket is elsajátít, és ezáltal képes nagyon-nagyon nagy multinacionális szoftver projekteknek a vezetésére is. Vagy ő tulajdonképpen innentől kezdve tervezni szeretné az egész rendszereket, akkor solution architect irányba megy el, vagy még kevésbé technológia irányba, delivery management irányba indul el. Ez még mindig technológia irány is, ott szükséges technológiai tudás, vagy pedig teljes management irányba, akár people management irányba indul el valaki, amikor azt mondja, hogy a technológiának a kezét elengedi fájó szívvel, vagy kevésbé fájó szívvel, ezt mindenki eldönti. Szóval ez a jellemzőbb, hogy a vezetőfejlesztői poszt betöltése után térnek át különböző területekre.
Még az elején említetted a technikai interjút, egy kicsit meséld el azt, hogy mi vár arra, aki hozzátok jelentkezik, és az első interjún, ami nyilván egy bemutatkozás, túljutva a második interjún, a technikai interjún részt vesz, hogyan fest ez az EPAM-nál, mire kell készülni?
Nálunk a technikai interjú egy 60-tól 90 percig terjedő interjú szokott lenni, másfél órára szoktuk írni, de ez nem mindig van teljesen kitöltve, ez sok dologtól függ. Arra számíthat, hogy a jelölt, hogy egy általánosabb, ott is lesz egy kérdés, hogy mutatkozzon be, mondja el, hogy legutóbbi projektje milyen pozíciót töltött be, milyen csapatba dolgozott, milyen technológiákat használtak, mindent, amit így fontosnak érez. Majd utána ilyen általánosabb iparági kérdésekből egyre mélyebb és mélyebb technológiai kérdésekbe fognak belemenni a kollégák vele. Majd a háromnegyedénél körülbelül az interjúnak van egy ilyen kódolós feladat, amit meg kell oldani, lehetőleg hangosan gondolkodva, és természetesen lehetőleg egy működő megoldást mutatva. Ezután pedig a jelöltnek természetesen lehetősége van kérdezni bármiről a interjúreket is, hát interjúztatókat, bocsánat. És tulajdonképpen ezután pár napon belül megkapja tiától a visszajelzést, hogy sikerült.
Valaki már itt dolgozik, benne van a csapatban, akkor hogyan kapcsolódik más területekhez? Hogyan kapcsolódnak a mobilosok más területekhez? Úgy sejtem, hogy azért nem egy ilyen különálló egységben dolgoztok, hanem nagyon is kell kapcsolódni a többiekhez, más projektekhez, más projektrészekhez. Ezt le tudod-e írni? Hogy néz ki?
Természetesen, hát ez nagyon-nagyon sokat változott az egész iparágban, ezt nyugodtan mondhatom, mert ha ezt 3 évvel ezelőtt kérdezed a COVID előtt, vagy 4 évvel ezelőtt, akkor mást mondtam volna, mint most, de tulajdonképpen a lényeg nem változott, csak mondjuk esetleg az, hogy nem egy helyen ülnek, nem egymás mellett ülnek a backendes mondjuk és a mobilos kollégák, vagy a web frontend kollégák a mobilosokkal együtt, vagy a UI tesztelő kollégák, vagy a manuál tesztelő kollégák, ugye régen egy légtérbe ültek, és lehetőleg ezt úgy volt szervezve, hogy ez nem az irodába szétszórva, hanem egy területen ültek. Ezt az akadályt kellett ugye a COVID-nál minél gyorsabban, minél hatékonyabban áthidalni virtuális térben, ami hát különböző online túlokkal lett megcsinálva. Ezt úgy kell elképzelni, hogy napi meetingek vannak természetesen kiírva, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy meetingek azért, hogy legyenek meetingek, hanem pont amiatt, hogy a virtuális térben dolgozásnak legyen egy kerete. Általában reggel szokott lenni egy ilyen stand-up meeting, aki Scrum metodológiában dolgozott ismerős lehet neki ez. Itt egy nagyon gyorsan mindenki pár szóban elmondja, hogy mivel foglalkozott tegnap, mivel fog ma foglalkozni, és esetleg van-e valami problémája. Ez a meeting ad általában a legnagyobb lehetőséget arra, hogy felszínre kerüljön az, hogy mondjuk egy backendes kolléga, aki szintén benn van ebbe a stand-up meetingben, felvet valami olyan problémát, ami a mobilosokkal is kapcsolódó, vagy pont fordítva történik, vagy bármelyik más kolléga felvet egy kérdést. Ideális esetben ez nem a stand-up meeting keretében kerül kitárgyalásra, hanem utána erre. Vagy előbben van egy időkeret szabva, vagy akkor egy úgynevezett follow-up meeting keretében ezt így kitárgyalják. De természetesen az egész rendszernek van egy struktúrája, ha Scrumba dolgoznak 2 hetes vagy több hetes sprintekben, akkor különböző meetingek vannak. Ha ezekkel a kollégákkal kapcsolatot lehet tartani, a legeslegyorsabb módja az, hogyha ezt a projekt meg tudja úgy menedzselni, mintha tényleg bennülnénk az irodában, és ez sikerült is, mert nyugodtan mondhatom, hogy tényleg egy-két hét alatt az EPAM a COVID után full remote-ra váltott a munkát, és semmiféle ilyen performancia visszaesést nem tapasztaltunk, és ez azóta is így van. Akkor nagyon-nagyon sok változást kellett bevezetni, és mindenkinek megszokni, kezdve az otthoni tértől, ahol ezt ki tudom alakítani, hogy ha a család is esetleg otthon van, akkor is én tudjak egy videokonferencián részt venni, legyen mikrofonom, kamerám, stb. Stb. Onnantól, hogy egyáltalán megszokjam azt, hogy ezeket a csatornákat eddig nem használtam, akkor most már használjam, mert enélkül ez nem megy előre. De elég sok idő eltelt, és azt mondhatom, hogy már rengeteg nagyon nagy tapasztalatú kolléga tud segíteni azoknak, akik még ebbe kevésbé jók.
Ha jól sejtem, akkor most már nem fontos az sem, hogy az EPAM székhelyek városában éljen az, aki nektek dolgozik, akár a mobilos részlegen, hanem az ország bármely pontjáról lehet valaki a mobil csapat tagja.
Ez így van, lehet tagja. Egyetlen egy dolgot kell ebben figyelembe venni, általában az országon belül működik ez. Ezért ilyen különböző jogi vonatkozásai vannak, hogy külföldről ezt nem lehet megtenni, úgy akkor is, hogyha ezt
természetesen... Magyarországra gondoltam, tehát,
Magyarországról
hogy Magyarországon
lehet,
belül lehet a Kerkecskemét is, az, aki a budapesti csapatban dolgozik
így
akár.
Így van, tulajdonképpen ez így is van, gyakorlatban is.
Milyen tulajdonságai vannak az ideális csapattagnak ebben a részlegben? Mi az, ami nagyon fontos ehhez, a mobilfejlesztéshez, készségszinten, vagy akár attitűd szinten, ami epamossá tesz valakit?
Hú, hát ez nagyon nehéz kérdés. Én magam ugye régóta itt vagyok az EPAM-ban, úgyhogy ezt én úgy érzem, inkább erre a kérdésre úgy válaszolnék, hogy úgy érzem, hogy az EPAM-ban van egy nagyon jó standard, amit azt tud nagyon sokáig és jól követni, aki ezt szereti, hogy van. Tehát én azt mondhatom, hogy azt tud az a legjobb csapattagunk, aki ezt kifejezetten igényli, hogy ez meglegyen, és akkor érzi kellemetlenül magát, amikor mondjuk egy-egy ügyfelünk, vagy bármilyen oknál fogva ebből egy picit lejjebb kell adni itt-ott. Tehát én itt fognám meg a lényegét ennek a dolognak, de még azt nyugodtan hozzátehetem, hogy nagyon sok kollégánk nagyon szereti, érdekes mód, nagyon szereti a remote work-öt, tehát ez is egyébként egy nagyon fontos tényező, hogy valaki ebben a keretben hosszú távon is jól érezze magát, és jól tudjon dolgozni. Ez azért is fontos, mert ugyan mi szervezünk és lehetőséget adunk, hogy bent találkozunk az irodában, elég nagy hely van, úgyhogy bármikor bárki bejöhet tulajdonképpen, de aki nem tudja ezt az elszigeteltséget, azért egy picit otthon, hogy elszigeteltséget nagyon jól megélni, mert valaki kifejezetten jól éli meg, és nagyon-nagyon rosszul éri már meg, hogy be kell menni esetleg az irodába, annak lehet, hogy ebből nehézségei fakadnak, hogy kevesebb a fizikai kontaktus az emberek között.
Miért legyen valaki EPAM-os fejlesztő? Mi az, amit az EPAM kínál, ami olyan előny a többi céggel szemben, amiért itt jó mobilosnak lenni, itt jó fejlesztőnek lenni, szerinted?
Igen, nagyon-nagyon fontos kiemelni, hogy tényleg nagyon nagy ügyfelekkel dolgozunk, tényleg jelentős nevekkel világszerte, és ezek a nagy vállalatok nagyon komoly és nagy userbázissal is dolgoznak, tehát nem ritka a több millió embernek készített szoftver nálunk. Hogyha valaki nagyon szereti azt, hogy nagyon nagy userbázissal dolgozik, és nagyon nagy tétje van annak, amit készít, mert a hétre a release-eknél több millió ember veszi kézbe az ő kódját, az nagyon-nagyon jó helyen jár az EPAM-ban, mert szinte minden projektünk ilyen. Az ügyfeleink általában nyugodtan mondhatom, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a minél újabb technológiák használatára. Ez egy speciális esetet is teremt tulajdonképpen, mert itt van most nagyon nagy jelentősége annak, hogy Android és iOS fejlesztője valaki, mert nem beszéltünk a cross-platform megoldásokról eddig. Azok a megoldások azok, amik szintén nagyon-nagyon jók, nagyon sok mobil fejlesztő bele is kóstol emiatt, de azok a megoldások néha nem tudják azt a legújabb feature-ét egy-egy platformnak, mint a natív oldal, natívnak hívjuk ezt az iOS Androidot, és a ügyfeleink még mindig ebben hisznek, úgyhogy itt tényleg megtalálja valaki ebbe a számítását, hogy új technológiákat használhat, nagyon-nagyon jó kollégákkal dolgozhat együtt, nagyon nagy tapasztalatú, akik nagyon régóta magas standardekkel dolgoznak, nagyon nagy segítségükre lehetnek a fejlődésben. Én ezekkel foglalnám össze az EPAM előnyeit.
Két személyes kérdéssel zárnám ezt a mai epizódot. Az egyik az, hogy milyen, amikor saját fejlesztésű applikációt használsz a telefonodon? Milyen érzés ez?
Hú, ez egy érdekes kérdés. Olyan nagy applikációkat írunk, hogy az ember néha észre sem veszi, hogy azt a részt esetleg ő írta benne. De kifejezetten jó érzés. Nem tudom, hogy a többiek, nem mindenki nevébe akarok beszélni, de egy nagyon jó érzés, hogy az ember látja, hogy amit csinált, az működik. Ezt mindenki nyugodtan szerintem bárkit megkérdeznél, mobilfejlesztőt vagy bármilyen fejlesztőt, ez egy kifejezetten jó érzés, hogy ő vagy bárki más kezébe veszi és használja azt a szoftvert.
Arra ne válaszolj, hogy milyen, amikor hibát találsz. Ezt tartsuk meg szerintem titoknak, viszont az nagyon érdekel, hogy mire vagy a legbüszkébb. Amióta itt dolgozol, ebben az elmúlt 10 évben mi volt ez, ami legnagyobb büszkeséggel töltött téged el?
Mondhatom, hogy az egyik projektemen, ahol még vezetőfejlesztőként dolgoztam pár évvel ezelőtt, ott voltak különböző nehézségek, mind az ügyfél, mind a processzek terén, és nagyon-nagyon sok munkával és nagyon sok segítséggel, és nyugodtan mondhatom, hogy nagyon nagy csapat összefogással egy olyan nagyon óramű pontosságú működő processzt tudtunk, és egy csapatot összerakni, ahol mindenki minden nap pontosan tudta, hogy mi a dolga, de mégis elvégezhető mennyiségű munkát végzett hónapokon keresztül, és mégis mindenkinek része volt fejlődésben is, a legújabb technológiák kipróbálásában és implementálásában közvetlenül a szoftverbe, és én úgy érzem, hogy azon a ponton, amikor mi ezt így csapatszinten elértük, ugyanúgy mindenki nagyon-nagyon jól érzte magát, ez egy ilyen 20 főt mond, akik ezen a projekten voltak velem együtt. Ennek talán még a nevét is mondhatom, a honlapunkon megtalálható hotels.com projektről beszélek, ahol egy nagyon jó emberi csapat és egy nagyon jó minőségű munka zajlott, erre vagyok talán legbüszkébb.
Mi a jövő? Mit tervezel ezzel a csapattal? Mire készültök jelenleg?
Jelenleg bővülés van a mobil piacon. Úgy néz ki, hogy egy pár projektre keresünk embereket, és ez lenne a következő lépés, hogy találjunk nagyon jó, tehetséges iOS Android fejlesztőket. Úgyhogy a csapatépítés a következő célom. Ez azért egy nehéz, nagyon nehéz feladat. Jelen pillanatban nem junior kollégákat keresünk. Sajnos most nem ezt diktálja a piac. Ezt nagyon sajnálom, és remélem, hogy jövőben változni fog, hanem már medior vagy senior vagy lead kollégákat. És hát a célom az lenne, hogy ezekből minél jobb és minél nagyobb budapesti csapatot építsek.
Csaba, nagyon sok sikert ezekhez a tervekhez, és köszönöm a beszélgetést, ahogyan hallgatóinknak is köszönöm, hogy velünk voltak, és ismét megnézték, meghallgatták ezt az epizódot.
Köszönöm szépen.
Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ha tetszett ez a beszélgetés, keressétek a korábbi epizódokat, új részekért kövessétek a csatornát és csatlakozzatok Facebook csoportunkhoz, ahol közvetlenül is kérdezhettek kollégáinktól.